Sziasztok, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a Grindex újságírója, a mai adásban pedig a kertészkedőknek és a kertészkedni vágyóknak kedvezünk, ugyanis az őszi kerti munkákról, az ökológiai egyensúly megtartásáról és többek között a magaságyásokról fogunk beszélgetni. Vendégem Skultéti Bernadett, a Máskert alapítója és vezetője. Üdvözöllek itt a stúdióban, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
És hát akkor mielőtt rátérnénk az őszi teendőkre, avasd be kérlek, hogy mitől Máskert a Máskert? Miben vagytok mások?
A Máskert egy olyan rendhagyó kertészeti vállalkozás, amely az országban egyedülálló módon foglalkozik kiskerti magaságyások kivitelezésével, illetve tanácsadással. Komplex módon közelítünk a témához, tehát nem csak abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy hogyan építsük meg, hogyan telepítsük, illetve hogyan töltsük a magaságyásunkat, hanem hogy hogyan használjuk hatékonyan, tehát hogyan neveljünk benne vegyszermentesen a természet körforgására építve egészséges zöldségnövényeket saját magunknak, illetve a környezetünk örömére. A magaságyás igazából nem egy cél az én olvasatomban, tehát sokkal inkább egy eszköz, amelynek a segítségével szinte bárhol és bárki kialakíthatja a saját kis bőtermő biológiai veteményes kertjét. 3 éve kezdtünk foglalkozni ezzel a dologgal. Az a célunk többek között, hogy összegyűjtsük az ezzel kapcsolatos tudást, szintetizáljuk, esetenként akár korrigáljuk is, és visszadolgozzuk a saját gyakorlatunkat, a saját tapasztalatainkat. Az elmúlt években több mint 100 magaságyást építettünk már, tehát most már jócskán van tudásanyag minden mögött, és úgy is mondhatnám, hogy igazából a házi kerti kultúrát szeretnénk kicsit vonzóbbá tenni a magaságyás segítségével. Tehát ezért is mondom azt, hogy a magaságyás számomra inkább egy eszköz. Tehát, hogy visszahozni azt a házi kerti kultúrát, amely a 90-es évek előtt még jelen volt, természetes volt, aztán a fogyasztói társadalom kiszélesedésével ez ugye elkezdett kikopni a köztudatból. Úgy látom, hogy most egyébként reneszánszát éli, és ez talán többek között a magaságyásoknak is köszönhető, hiszen magaságyásban kertészkedni minden szempontból sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb, akár teljesen kezdő kertészek számára is már az első évtől kezdve sikerélményekkel kecsegtet.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy mik a magaságyás előnyei. Egy kicsit spoilerezek, nekem is van egy magaságyásom, és valóban olyan, abban az értelemben sokkal könnyebb, hogy például ha gyomlálok, akkor nem kell hajolgatni, de nyilván más előnyei is vannak.
Elsősorban, vagy első ránézésre ezt a kényelmi előnyét szokták meglátni és hangsúlyozni a magaságyásos veteményes kertnek. Valójában az én megközelítésemben a magaságyás lelke az tulajdonképpen a töltelék. Tehát, amit kívülről már nem látunk, a magaságyás építés során ugye nagy mennyiségű szerves hulladékot hasznosítunk újra. Nagy mennyiségű szerves hulladékkal töltjük ezeket az ágyásokat, és az ágyás alsó rétegei hasonlóképpen viselkednek, ugye, mint a komposztáló. Idővel a szerves hulladék átalakul, ennek hatására egyrészt az alsó rétegekben tápanyagdús humusz keletkezik, másrészt pedig maga ez a folyamat hőtermeléssel jár. Az első évben például hihetetlen látványos tud lenni egy frissen telepített magaságyás esetén, hogy milyen látványosan nőnek benne a zöldségnövények. Úgy is mondhatnánk, hogy optimalizáljuk tulajdonképpen a zöldségnövényeink számára a termőközeget, és ezért sokkal egészségesebb, jobban kondicionált növényeink lesznek, és ilyen értelemben a kártevők sem találják meg ugye az egészséges növényeket.
Miben tudnád úgy megragadni a magaságyás és a szimpla veteményes közötti különbséget? Mert hát mondtad, hogy komplex komposztként is használható, és például olyan előnyei is vannak, hogy tavasszal, mivel hőt bocsájt ki valamelyest, ezért előbb kezdenek szárba szökkenni a növények, de hogy igazából akinek van egy kis kertje, annak érdemes egy magaságyás építésbe belevágnia?
Nem feltétlen ragaszkodom minden esetben a magaságyáshoz. Igazából a magaságyás, tehát elsősorban teljesen kezdőkertészek számára hozhat el egy olyan áttörést, amelynek köszönhetően ők elindulhatnak ezen az örömteli úton, sikerélményekkel gazdagodva, mert a szabadföldi termesztés során sokkal inkább kitett maga a veteményes kert a környezet hatásainak. Én magam is megtapasztaltam ezt az első években, számomra is a magaságyás hozta el az áttörést. Tehát a magaságyás úgy mondhatnám, hogy a 21. századi ember igényeihez lett igazítva egy kicsit, amikor kevés időnket kell ugye jól beosztani, de közben szeretnénk egészségesen élni. Tehát a magas ágyásban a munka sokkal inkább egy kreatív hobbivá válhat, mint sem egy nehéz, fáradtságos fizikai munka. Ez a kép, amely általában ugye az emberek fejében élt a zöldségnövénynevelésről.
Tehát akkor úgy is mondhatnánk, hogy a magas ágyás segítségével hobbivá vagy szórakozássá tehetnénk azt a foglalatoskodást, amit korábban munkaként végeztünk, vagy végeztek, ahogy mondtad, akár még a 90-es évek előtt. És hát nem utolsó sorban látványnak sem utolsó egy magas ágyás.
Így van, akinél ez szempont, tehát a magas ágyás nagyon változatosan kivitelezhető. Városi környezetben megállja a helyét, akár egy díszkertben, akár a pihenőkert részeként, tehát változatosan, esztétikusan kivitelezhető, amennyiben erre van igény. Amennyiben viszont csak a magas ágyás egyéb előnyeit szeretnénk kihasználni, úgy akár 0 forintból is, tehát hulladékfaanyagokból is megépíthetjük saját magunknak. Tehát itt tényleg az a kérdés, hogy kinek mi a lényeg, ki mit vár el egy ilyen ágyástól.
No, hát akkor most már tudjuk, hogy mi az a magas ágyás, és később meg is fogjuk nézni azt, hogy hogyan kell építeni egy magas ágyást, legalábbis nagy körvonalakban. Viszont most megnézzük azt, hogy milyen őszi kerti munkák várnak ránk, mert hogy így november közepe véget áján már a szüret és a betakarítás véget ért, és gondolhatnánk azt, hogy most tavaszig semmi dolgunk nincsen a kertben, pedig hát most kell felkészítenünk a kertünket, vagy éppen a magas ágyásunkat arra, hogy a jövő évben újra bőséges termésünk legyen, de hát mégis hol érdemes elkezdenünk ezeket a munkákat?
Minden évszaknak megvan a maga ritmusa a kertben. Az őszi időszak az már a nyugalomról, az elcsendesülésről szól. Ugye tavasszal, a tavaszi időszak az egy nagyon izgalmas, reményteli időszak, amit a legtöbb hobbi kertész vár és szeret. Ugyanakkor tavasszal mindig érezzük azt, hogy időzavarba kerülhetünk könnyen, tehát időben legyenek vetve a magok, időben legyenek ültetve a palánták, időben elvégezzük a fák meccését. Ez a ritmus, ez fokozódik nyáron. Úgy is mondhatnám, hogy olyan július vége, augusztus eleje szokott az lenni az én kertemben is, amikor kicsit már azt érzem, hogy a természet átvette az uralmat a kertem fölött. Én ilyenkor már csak hátra lépek egyet-kettőt, és örülök annak, ami van. És ezt követően hoz egy kellemes elcsendesülést, egy kellemes lassulást az őszi időszak. Tehát ősszel leginkább már arra fókuszáljunk, hogy hogyan segítsük a kertünk a téli pihenésben, a téli regenerálódásban. És most már nem hajt bennünket annyira a tatár. Tehát az ősz kiválóan alkalmas például arra is, hogy elvégezzünk olyan kerti munkákat a kertben, amit egyébként akár tavasszal is megtehetnénk, de mint említettem, tehát most nem vagyunk annyira időszűkében. Az őszi időszak ideális arra is, hogy akár újra tervezzük a kertünket, új növényeket telepíthetünk, átültethetünk, szétültethetünk növényeket, elvégezhetünk apróbb esztétikai alakításokat is, akár a cserjéinken, visszavághatjuk a lágyszárú évelőket, az elnyílt virágzatokat, tehát csinosíthatjuk is a kertünket. Ősszel kerülhetnek földbe például a tavaszi hagymások, akkor a tavaszi virágaink hagymái, de akár a veteményes kertben is akad munka még ilyenkor. Azon túl, hogy készítsük fel ugye a veteményesünket is a téli pihenőre, akár vethetünk tél alá is, és akkor ezzel egy kis előnyre tehetünk szert majd kora tavasszal. Tehát vannak olyan zöldségféléink, amelyek áttelelnek, és amikor az időjárás majd ideális lesz hozzá, akkor a tavasszal, akkor pedig ugye kihajtanak. Ugyanakkor, amire fókuszáljunk ilyenkor, az elsősorban a talajnak a felkészítése és a talajnak a javítása. Ez egyrészt mechanikai javítást is jelent. De hát lazítsuk a talaj szerkezetet, ezáltal javítsuk a talaj víz és tápanyag gazdálkodását. Igaz ez akár a díszkertre, akár a veteményes kertre, de akár a gyepápolási munkálatokról is ugye beszélhetünk ilyen értelemben. Másrészt eljött az ideje annak is, hogy pótoljuk a tápanyagokat. Erre a legjobb univerzális csodaszer továbbra is, én azt gondolom, hogy a komposzt, a házi komposzt.
Tehát nem űtrágyáért menjünk el a boltba és vásároljunk be, hanem sokkal inkább azt a komposztot, amit jó esetben az évközben gyűjtöttünk, illetve termeltünk, azt használjuk fel.
Semmiképp ne használjunk vegyszereket, illetve kemikáliákat a kertünkbe, hiszen ezzel a kertünk ökológia egyensúlyát felboríthatjuk. Ugyanakkor miért is tennénk, amikor minden ott van nekünk helyben, tehát minden megtalálható a saját saját kertünkben, ahhoz, hogy a saját kertünk egészségét őrizzük és óvjuk. Kicsit sajnálatos egyébként, hogy ez a komposztálási kultúra még mindig olyan gyerekcipőben jár Magyarországon, én legalábbis egy kicsit ezt látom, ezt érzem.
Hát a komposztálás is megérne akár egy teljes adást, vagy akár több adást, hiszen annak is egyrészt számtalan formája van, másrészt meg tényleg akár egy a legkisebb belvárosi lakásban is meg lehet csinálni, ugyanúgy, ahogy vidéken, meg kerttel rendelkezőknek, meg szinte kötelező, hiszen van terület is hozzá, fel lehet építeni azokat a struktúrákat, vagy akár meg is lehet venni, amiben elkomposztálhatjuk, akár a konyhai hulladékokat, zöldségeket, akár pedig a kertben letermett zöldségek maradékát, vagy akár az avart is, de erről is fogunk még beszélni egy kicsit később.
Így van, és egyáltalán nem ördöngösség, tehát hogyha nem akarunk nagyobb beruházást, akár komposztládákat vásárolni a kertünkben, tehát még abban az esetben is, hogyha mondjuk a kerti hulladékot aprítva egy adott helyre hordjuk folyamatosan és kupacoljuk, és beletúrunk majd egy évvel később, akkor ott már látni fogjuk a komposztot, tehát igazából ez a természet csodás körforgása, tehát ez az, amit szerintem a kertünkben erősít. Kell. Az én kertészeti koncepcióm, illetve honnan indultunk a magaságyás építésnél, és ugye ez egy kiemelt szempont volt.
Ősszel a fák elkezdik hullajtani a leveleiket, és hirtelen megjelennek az avarral töltött nejlonzsákok város szerte, pedig hát már évek óta egyre többen beszélnek arról, hogy ez a megoldás nem feltétlenül a legjobb, sőt, nemhogy nem jó, hanem káros is egyben. De akkor mit kellene kezdenünk az avarral?
Onnan kezdeném, hogy mit ne kezdjünk az avarral semmiképpen. Ne égessük az avart. Az avar a kertünk értékes alkotóeleme. Valójában én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb is, azon túl, hogy sokkal fenntarthatóbb is, hogyha nem zöld zsákokba gyűjtve a helyi hulladékszállító rendelkezésére bocsátjuk. Tehát sokkal egyszerűbb módja, hogyha a saját kertünkben használjuk, hasznosítjuk újra az avart. Sőt, azt is mondhatnám, hogy talán sokszor még az is jobb megoldás, ha nem kezdünk vele semmit, mint hogy zsákokba gyűjtjük. Egyedül a pázsit, ahonnan érdemes esetleg a nagyobb mennyiségű avart összegerebjézni, még a tél beállta előtt. Egyébként pedig kiválóan használhatjuk akár mulcsként, a virágágyásainkban, az évelő ágyásokban, akár a díszkertben. Azt is szokták mondani, hogy adjuk vissza a fának, ami az övé, tehát azt is megtehetjük, hogy akár visszahúzzuk a fa töve köré, és majd meglátjuk, hogy következő évre szinte teljesen eltűnik az avar. Tehát az avarnak nagyon jó a szén-nitrogén aránya ahhoz, hogy nagyon gyorsan komposztálódik, és igazából, hogyha mulcsként használjuk, és nem távolítjuk el a kertünkből, akkor ugye táplálja is a talajt. Ez az egyik, a másik még, amit még itt az őszi kerti munkák során érdemes hangsúlyozni, hogy a legrosszabb, amit tehetünk a kerttel, hogyha parlagon hagyjuk. Tehát ilyenkor már ugye, amikor elvirágzottak az évelők, tehát látjuk, hogy vannak nagyobb üres területek akár a növényeink között. Mindenképpen mulcsoljuk, borítsuk valamivel ezt a talajt, és ugye ez is egy teljesen kézenfekvő, hogy használjuk fel hozzá akár a faleveleket, mert a legtöbbet azzal árthatunk igazából a saját kertünknek és a talaj életnek is, hogyha parlagon maradnak ezek a részek. Ilyenkor szoktunk arra gondolni, vagy szoktuk hangsúlyozni azt, hogy gondoljunk ugye a természetes mintákra, tehát az erdőben is ugye senki nem gerebjézi össze az avart. És ez így van rendjén, tehát a lombkoronabontással tulajdonképpen épp erről gondoskodik a természet többek között, hogy a téli időszakra sem maradjon csupaszon a talajfelszín.
Igen, én is éppen ezt a példát akartam hozni, hogy igazából az erdőben sem gerebjézi senki össze a faleveleket, és aztán közben megbúrjánzik az élet. Tehát valószínűleg ez egy pozitív folyamat. A Madártani Egyesület ajánlását olvastam egyébként nemrég, akik azt mondják, hogy ha nagyon akarod, összegerebjézheted a leveleket, de fontos, hogy legalább néhány helyen, legalább például a cserjék alatt hagyjál belőle, mert ez nem feltétlenül csak a talaj élet számára, vagy a növények számára fontos, hanem például a rovarok számára, és például a madarak számára, akik ezekből a rovarokból csemegéznek.
Igen, és nagyon sok élőlény talál magának téli menedéket, akár az avarkupacok alatt. Ez is egy nagyon jó példa. Ezen kívül még számtalan sok jó példát lehet szerintem felhozni, hogy hogyan használjuk az avart a kertünkben.
Igen, egyébként pont a sünök jutottak eszembe most, hogy mondtad, mert róluk köztudott az, hogy ilyen levélkupacokban bújnak el télen, úgyhogy azért is kell vigyázni, amikor ezeket a kupacokat szállítjuk egyik helyről a másikra, akár vasvillával, mert hogy hát nehogy kárt tegyünk szegény sünikben.
Én magam is azt vallom, illetve mi magunk is olyan kertészeti irányokat követünk, hogy igyekezzünk ugye a természetes mintákat leképezni a saját kertünkben. Tehát az ökológiai rendszer egyensúlyának a védelme, illetve a támogatása igazából talán a legfontosabb, az egészséges kert szempontjából. És ugye ennek az ökológiai rendszernek ugyanúgy részei a haszonnövényeken, a dísznövényeken túl az élőlények, legyen az akár egy hasznos élőlény, egy hasznos rovar, ugye a beporzókról itt nagyon sok szó esik, hál' Istennek a beporzók védelméről, ugyanakkor akár a haszontalan élőlények, vagy akár a kártevők is a kertünk fontos alkotó elemei, hiszen a táplálékláncban ugye mindennek megvan a maga helye és szerepe. És ha ez az ökológiai rendszer egyensúlyban van, akkor igazából a kártevők sem fognak elszaporodni a kertünkbe. Valójában ez a szemlélet magába foglalja sokszor az aktivizmus helyett a passzivizmust. Tehát nem feltétlen kell nekünk mindig és minden formában beavatkozni a kertünk életébe. Hosszú távon jobban járunk azzal, hogyha hagyjuk, hogy a természet végezze a dolgát.
Lehet arról hallani, hogy lehullott falevél és lehullott falevél között is van különbség, amennyiben mondjuk az egyik diófáról hullott, mert hogy ugye a diófáról tudjuk azt, hogy egy olyan vegyületet tartalmaz, ami károsíthatja a növényeket, vagy akár a komposztot, amennyiben diófalevél is bekerül a komposztba. Ezt jól tudom?
Sajnos ez a tévhit eléggé markánsan ott van már a köztudatban. Igen, olyan szempontból igaz, tehát a diólevél tényleg tartalmaz egy úgynevezett juglon nevű vegyületet, amely növekedés gátló hormonként hat viszonylag sok növényünkre. Ám hozzáteszem, hogy vannak olyan növények, amelyek egyébként nem reagálnak erre. Ugyanakkor ez azért közel sem annyira veszélyes, és közel sem annyira mérgező, hogy indokolná esetleg mondjuk a dió levélnek az égetését, mert hogy sokszor, sokan ugye ehhez a technikához nyúlnak. Valójában végeztek már ezzel kapcsolatban kísérleteket, vizsgálták a komposztot is, hogy milyen hatással van a komposztra. Tehát abban az esetben, hogyha a diólevelet a többi levéllel együtt komposztáljuk, úgy fél éven belül ez a vegyület már nem mutatható ki, tehát ugyanúgy felhasználhatjuk nyugodtan és bátran az érett komposztot a kertünkbe. Ha ettől idegenkedünk, akkor viszont azt javaslom, hogy a diólevélnek készítsünk egy külön komposztot, és egy ilyen két év után ezt viszont már visszaforgathatjuk a többi komposztba, és szintén újra hasznosíthatjuk a kertünkben. Tehát közel sem annyira rossz a helyzet, én azt gondolom. A diólevelet illetően, ha már itt szót ejtettünk a dióról és a diófáról, akkor én azt gondolom, hogy sokkal inkább amivel foglalkozni kellene, az a dióburokfúró légynek a hazai elterjedése. Ugye ez megint csak egy olyan inváziós faj, aminek a természetes ellensége tömegesen még tudtommal nem jelent meg. És sajnos nem nagyon vannak már olyan házi kiskertek, ahol lenne még egészséges dióállomány, tehát szerintem ezt mindenki tapasztalja ennek a kártevőnek a jelenlétét. Most kell védekeznünk ellene, tehát ahelyett, hogy a diólevélre és a diólevél gyűjtésére koncentrálnánk, én azt mondom, hogy a diót kell minél gyorsabban összeszedni a talajról. Ugye látszik, a dióburok elkezd feketedni. Ennek egyébként más oka is lehet, de azért könnyen felismerhető a fertőzött állomány, tehát mielőbb szedjük össze a talajról, ugyanis a dióburok fúró légynek a bábjai áttelelnek, és következő tavasszal, koranyáron pedig megkezdik a rajzást és a tényleges kártételt.
És mi a teendő velük? Komposztálnunk kell ezeket a diókat, vagy hogyan tudjuk semlegesíteni a veszélyt?
Hát sajnos ezt nem, komposztálni ezt nem. Ez az egy, amire nem javaslom, tehát hogy ezt tényleg meg kell semmisíteni, akár a kommunális kukába tenni, de mielőbb eltávolítani a környezetünkből.
Hát most akkor megnéztük, hogy mit kell tennünk az avarral, illetve főként azt, hogy mit ne tegyünk vele, de hát akkor nézzük meg egy picit, hogy mit kell tudnunk a magaságyásról, a magaságyás építéséről főképp, hogy érdemes neki kezdeni, és miért pont a november a legjobb időszak erre?
A november és a késő ősz többek között azért a legjobb időszak, hiszen ilyenkor a töltőanyag szó szerint az ölünkbe pottyam. Neki láthatunk kora tavasszal is a magaságyás telepítéshez, de amikor még a fű se nő, akkor akarhatjuk a fejünket, hogy hogyan szerezzünk hozzá olyan mennyiségű szerves hulladékot, amellyel az ágyásainkat tölthetjük. Ilyenkor viszont ősszel, az őszi kerti munkákkal összekötve, könnyűszerrel kinyerhetjük a kertünkből a szerves hulladékot, amelyet aztán ugye magaságyás építés során hasznosíthatunk. A magaságyásról beszélünk, nem tudom, mindenki számára egyértelmű-e, tehát a magaságyás építés során ugye a talajszintől elemelve alakítjuk ki a kerettel körbevett ágyás szerkezeteket. Ezen túl a hazai hobbikertész körökben azért már egyetértés mutatkozik abban, hogy ha magaságyásról beszélünk, akkor szinte minden esetben hügelkultúrás magaságyásról beszélünk, tehát ami már kívülről nem látszik, hogy az ágyásainkat ugye nagy mennyiségű szerves hulladékkal töltjük. Hozzáteszem, hogy azért nem exakt fogalom a magaságyás, mert vannak olyan konkuráló nemzetközi iskolák, amelyek ott meg is állnak, hogy a magaságyást építsük legalább 80-100 centi magasságig, és akkor innentől kezdve derék kímélően tudunk benne kertészkedni. Na most én magam nem ezt képviselem, illetve a hazai hobbi kertészek sem így gondolkodnak, én azt gondolom a magaságyásról. Tehát a magaságyásunk lelke ugye a töltelék. Alulról felfelé haladva az egyre gyorsabban bomló szerves hulladékot rétegezzük az ágyásunkba, és a felső 20-30 centit elegendő termőfölddel tölteni. Hogy mi ez ideális rétegrend. Ez sem annyira exakt, erre is azt szoktam mondani, hogy igazodjunk mindig ahhoz, ami éppen rendelkezésünkre áll a kertben. Ilyenkor ősszel egy ideális rétegrend lehet. Legalsó rétegben elhelyezzük akár a nagyobb rönköket, ágakat, tehát alulra kerül mindig a barna hulladék, hiszen az a szén-nitrogén tartalma miatt, a magasak szén tartalma miatt ez az, amelyik lassabban bomlik. Erre jöhetnek akár a vékonyabb galjak, vagy ágapríték, és akkor ezzel meg is van a barna hulladék rétegünk. Arra figyeljünk elsősorban, hogy a barna hulladék az ne haladja meg a teljes tölteléknek az egyharmadát. Ezt követően rétegezhetünk rá akár még szalmát, illetve a gyepszellőztetésből kinyert mellékterméket, vagy amit az utolsó fűnyírás során ugye begyűjtünk nitrogéndús zöld hulladékot, és akkor ezzel meg lesz ugye a magaságyásunk töltelékének a zöld, a nitrogéndús komponense, és akkor az avart is ugye még kiválóan felhasználhatjuk. Abban az esetben, hogyha friss avarról beszélünk, akkor esetleg a barna és a zöld hulladék rétek közé javaslom ezt elhelyezni. A száraz avar az viszont már a fűnyesedék, tehát a zöld réteg tetejére kerülhet.
És akkor erre jön a föld, gondolom.
Igen, és akkor, hogyha ezzel a rétegzéssel megvagyunk, akkor egy ilyen 20-25-30 centi termőföld réteg kerülhet a tetejére, ezt akár a saját kertünkből is kinyerhetjük, keverhetünk hozzá egy kis érett komposztot, de a félig érett komposztot is akár felhasználhatjuk töltelékként, tehát tényleg gazdálkodjunk abból, ami éppen rendelkezésünkre áll, és minél komplexebb a töltelék, annál jobb lesz maga az eredmény is.
Érdekes, hogy említetted ezt a hügelkultúrás ágyást, mert hogy ilyet én magam is csináltam, viszont az nem egy magas ágyas volt abban az értelemben, hogy nem volt kerete, hanem ezt egy vékony rétegben felszedtük a talajt, tehát a füvet, és akkor utána jöttek farönkök, meg pont úgy nagyjából, ahogy te elmondtad, nyesedék, és akkor ahogy haladtuk felfelé, egyre apróbb szemű és egyre zöldebb talán volt, amivel töltöttük, és aztán erre jött a föld, és hát egészen elképesztő volt nézni egyébként azt, hogy nagyjából 3 év alatt ez egyébként szinte teljesen elsüllyedt, de viszont elképesztő, hogy milyen gazdagságú volt az a növényzet, ami kinőtt rajta, úgyhogy hát ezt én is ajánlom mindenkinek, még hogyha esetleg nincsen olyan alapanyagunk, amivel magaságyást tudunk építeni. Viszont akkor arról is beszéljünk egy kicsit, hogy mibe tesszük bele ezeket a hulladékokat, amiket az előbb felsoroltál. Tehát hogy néz ki egy magaságyásnak a szerkezeti része?
Igen, a hügelkultúrás ágyás is ugye ugyanazon az elven alapszik, vagy inkább úgy mondhatnám, hogy ennek egy kicsit továbbfejlesztett, esztétikusabb verziója. A magaságyás. A magaságyásnak a kerete nagyon sok mindenből kivitelezhető. Én személy szerint előnyben részesítem a faanyagot a maga természetességével, ugyanakkor nem feltétlen kell a magaságyás keretre sem vagyonokat költenünk, tehát érdemes szétnézni esetleg, hogy van olyan faanyag a háztartásban, amelyet felhasználhatunk. Hogyha szeretnénk egy kicsit esztétikusabban kialakítani, akkor esetleg lucfenyő deszkából, 2,5 centi vastag deszkából építhetjük. A vörös fenyő az már ennél ugye tartósabb, de árba is körülbelül duplájába kerül, mint egyébként a lucfenyő. Az 5 centi vastag palló, ami pedig megint csak egy időtálló verzió, tehát ez is nagyjából ilyen árérték arányokkal számolhatunk. De ha fa szerkezettel dolgozunk, akkor ugye mindenképpen gondoskodjunk a fa anyag védelméről, időtállóságáról, tehát kezeljük kívülről is valamilyen felületvédő anyaggal a fa szerkezetet. Alulról érdemes neki készíteni kőből vagy téglából egy alapot, hogy alulról se érintkezzen az ágyáskeret a nedves nyírkos földdel, viszont azt hangsúlyoznám, hogy a talajkapcsolatot azt hagyjuk meg. Tehát a magaságyások alulról nem zárt dobozok, fontos, hogy megmaradjon a talajkapcsolat, hogy azok az élőlények, amelyek ugye a szerves hulladéknak a lebontását végzik, azok megtalálják a helyüket a magas ágyásba. Fontos az is, hogy ha faanyaggal dolgozunk, akkor béleljük belülről is a magaságyásunkat, hiszen a nyirkos föld belülről is ugyanúgy kikezdi a faszerkezetet. Hát sajnos a drénlemeznél jobb megoldás nekünk sem sikerült kikísérleteznünk itt az elmúlt években, tehát ez a buborékos fólia, vagy dörkenlemez néven ismert felületvédő anyaggal célszerű belülről is bevonni a faszerkezetet, és akkor, hogyha ezzel meg vagyunk, valójában ezt követően jöhet a töltés abban a rétegrendben, amiről már beszéltünk az előbb.
És akkor még egy utolsó kérdésként arról beszéljünk egy picit, hogy ha már valakinek egyébként van magas ágyása, akkor így az őszi teendő kapcsán a magas ágyással milyen dolgunk van? Kell-e például bele új szerves hulladékokat töltenünk, vagy van-e bármi olyan teendőnk, amivel felkészítjük a következő évre?
Köszönöm a kérdést, ez azért is nagyon jó kérdés, mert erről kevés szó esik. Korábban tartotta magát a nézet, hogyha megfelelően rétegzünk egy magas ágyást, akkor a következő 4-5 évben ehhez nem kell hozzányúlni. Most ez valójában nem így van. Tehát, hogyha megnézzünk egy frissen telepített magaságyást a következő évben, már akkor azt tapasztaljuk, hogy a szerves hulladék nagy része átalakult. Tehát foglalkoznunk kell azzal is, hogy ha szeretnénk hasonló eredményt elérni, mint az első évben, folyamatosan kell pótolnunk, akár felülről is komposzttal javítanunk folyamatosan termőréteget, illetőleg én azt a technikát szoktam javasolni, akár második, harmadik évtől kezdődően, tehát a szerves hulladékkal töltsük újra az ágyást, de nem kell hozzá szétszedni, elég, hogyha lehúzzuk a felső 20 centi termőréteget, és alá halmozzunk ismételten szerves hulladékot. A másik, ami viszont télen, vagy a tél előtt ugye fontos, a magas ágyások esetében is, tehát nagyjából ugyanaz, amiről már beszéltünk, hogy ne hagyjuk parlagon, tehát ne hagyjuk csupaszon az ágyásunknak a tetejét. Tehát, hogyha már letermett benne minden zöldségnövényünk, ha már nem vetettünk tél alá, ha nincsen benne téli vetemény, akkor takarjuk az ágyásunk tetejét szerves anyaggal, ehhez pedig megint csak tökéletes az avart. Tehát nyugodtan halmozzuk a tetejére az avart. Következő évben, pedig következő tavasszal, vagy mielőtt kezdenénk a veteményezést, ezt nyugodtan beleforgathatjuk.
Hát akkor most már nagyjából tudjuk, hogy hogy néz ki egy magas ágyás, vagy hogyan álljunk neki a megépítésének, de azért gondolom ennél még sokkal több tudnivaló van ezzel kapcsolatban. Hogyha valaki szeretne nekivágni, akkor hol tud tanácsokat kérni?
Igen, most itt nagy vonalakban esett szó ugye a magas ágyásos veteményes kertek kialakításáról, de ugye mi fókuszálunk arra is, hogy miután az ágyás elkészült, hogy hogyan neveljünk benne zöldségnövényeket, tehát kertészeti tanácsokat is adunk a magas ágyásos veteményes kerthez. A Facebook oldalunkon, a Máskert Facebook oldalán, ott lehet napra készebb, illetve ennél sokkal bővebb, színesebb információkhoz jutni, amennyiben valakit ez érdekel, illetve a Grindexen is olvashattok a témában tőlem cikkeket.
Hát akkor most már tudjuk, hogy milyen teendőink vannak ősszel a kertben, tudjuk azt, hogy az avarral például mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk, és azt is, hogy hogyan vágjunk neki, hogyha magas ágyást szeretnénk építeni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Jövő héten újra izgalmas témákkal érkezünk, addig is olvassátok a grindex.hu-t, és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!